Nézzünk egy elméleti dízel körfolyamatot, amely hát ugye négy szakaszból áll. Rögtön rajzolnám is, aztán rajz közben fűzöm hozzá a magyarázatot. Tehát rajzolunk egy PV-diagramot. P. Itt a P a függőleges tengely, a V a vízszintes tengely. Hála a radírozható tollnak, nem kell rögtön a legelején újra kezdeni a feladatnak a megoldását. Egy TS diagramot is rajzolunk. És egy olyan táblázatot, aminek vízszintesen 4, függőlegesen pedig 2 rubrikája van. Jó. Egy P, T, a hőmérséklet és a nyomása. Nyomást azt bár, a hőmérsékletet pedig Kelvin mértékegységben fogjuk szépen beírogatni a táblázatba. 1, 2, 3, 4-es sarokpontokban. És akkor kezdjük el megrajzolni. Ja, az elméleti dízel körfolyamatban, mikor bekerül az elméleti levegő üzemanyag keverék a dugattyúba, bezárnak a szelepek, a dugattyú szépen sűríti elméletileg adiabatikus folyamat mentén, tehát az 1-es és a 2-es pontok között adiabatikus sűrítő folyamat zajlódik le. Ezt követően az összesűrített gázolaj és levegő keverék öngyulladással begyullad, állandó nyomáson történik az égés, az égésből kapott hőt fogja aztán munkára fordítani a folyamat, tehát itt a bevezetett hő, a folyamatba bevezetett hőmennyiség. Ezt követően jön a munkamenet, amely során adiabatikusan expandálódik a kipufogógáz, lefelé tolja a dugattyút, majd jön egy kipufogás, állandó térfogat mellett kitolja a gázokat a motortérből, és innen kezdődik újra a körfolyamat egészen addig, amíg le nem állítjuk a motort. Jó, tehát adiabatikus kompresszió, bocsánat, 2-3-as pontok között izobár állandó nyomáson történő hőbevezetés, mely során elég az üzemanyag, ezt követően munkát végez, a munkavégzésnek adiabatikus az állapotváltozás, és ezt követi egy izokor hő elvonás, tehát állandó térfogaton történik a kipufogó gázoknak a kitolása a munkahengerből. Ugyanezt a TS diagramon ábrázolva, ugye azt tanultuk, hogy ami görbe a PV, az egyenes a TS diagramon, tehát az adiabatikus állapotváltozás az egy függőleges egyenes, amely során nincsen hőbevitel, hőelvonás, tehát az entrópia változás az a folyamat mentén zérus. Ezt követi az izobár hőközlés, tehát az 1-es, 2-es, 3-as, itt van az izobár hőközlés, tehát itt a hőbevitel. Majd jön a adiabatikus hőelvonás, munkavégzés, bocsánat, tehát az expanzió, adiabatikus expanzió. Nincsen hőelvonás, nincsen hőbevitel, mert adiabatikus a munkavégzés. És ezt követi aztán a hőelvonás, ami állandó térfogaton történik. Tehát itt van a QL. Jó, tehát itt is még egyszer adiabatikus kompresszió, izobár hőközlés, adiabatikus expanzió, majd ezt követi az izokor hőelvonás. A körfolyamat mind a két ábrában a körfolyam folytonos, tehát ugyanabba az állapotba tér vissza a közeg, amiből kiindultunk, és mivel az óramutató járásával megegyező irányú, ez azt jelenti, hogy hasznos energiát, vagy hasznos munkát szolgáltat ez a berendezés. Nos, tehát ebben az elméleti Diesel körfolyamatban tudjuk azt, hogy a minimális hőmérséklet az 26 Celsius fok. Ránézünk a TS diagramra, látszik, hogy ez a kiinduló ponthoz tartozó hőmérséklet lesz, tehát a T1 az 26 plusz 273, mert ugye Kelvinben kell behelyettesítenünk, tehát magyarul ez itt 299 Kelvin a kiinduló hőmérséklet. A legnagyobb nyomás értéke 57 bar. Itt a térképünkön, vagy pontosabban a diagramunkon, ugye az indikátor diagramon, ez a 2-es és a 3-as ponthoz tartozó nyomás, tehát mind a két helyre be tudjuk írni azt, hogy 57-57 bár a nyomás, és a legnagyobb hőmérsékletet tudjuk még azt, hogy az 766 Celsius fok. Ez a 766 Celsius fok szintén a TS diagramról olvasható le. Ez a 3-as sarokponthoz tartozó hőmérséklet. Tehát nyilván ehhez is hozzáadunk 273 ahhoz, hogy Kelvint kapjunk. Tehát akkor az 1039. A kompresszió során a nyomás a kezdeti érték 45,3 szeresére nő, tehát magyarul, hogyha az epsilon, a kompresszió viszony, külön kirajzoljuk, ugye P1 per a P2, ugye ez 43, akkor a P1 értéket úgy kapjuk meg nyomást, hogy a P2-t elosztjuk az epsilonnal, ugye a 45,3-mal 57 per 40. 5,3, ennek az értéke 1,258 ezred bár, tehát ezt ide az első rubrikába be is tudjuk írni, 1,258. És ahogy már annak idején egy másik feladatnál is, ezeknél a körfolyamatos feladataknál javasoltam, ugye a táblázatban mindig azt keressük, ahol 4 rublikából egy üres. Tehát rögtön itt, hogyha a harmadik sort letakarom, akkor az 1-es, 2-es állapotváltozás, ami egy adiabatikus kompresszió, ebből már tudunk egy hőmérsékletet számolni. A kiinduló egyenlet az egy Poisson egyenlet, amely úgy néz ki, hogy a T1 per a T2. Ugye itt ezeknél a kiinduló képleteknél az 1-es, 2-es indexek helyére értelemszerűen tudjuk azt helyettesíteni, például E3-as, 4-es, ahol adiabatikus folyamat van, tehát akkor T3 per T4, tehát minden egyes adiabatikus folyamatra igaz ez az összefüggés, nem csak erre a feladatra, az 1-es, 2-es pontjára, vagy pontok közötti állapotváltozásra. Jó, tehát a T1 és a T2 hőmérsékletek aránya, az megegyezik a kompresszió viszonynak a kappa minusz 1 per kappadik hatványon vett értékével. Ugye itt ez a hatvány kitevő, ez egy külön szám lesz. Ugye itt az adiabatikus kitevő az meg is van adva, tulajdonképpen minden megvan ahhoz adva, hogy a T2 hőmérsékletet számolni tudjuk. Tehát tulajdonképpen akkor átrendezve a T2 az egyenlő a T1-szer az epsilon kappa minusz 1 per kappadik hatvány kitevőn vett értékével. Jó, tehát ebben minden ismert, a T1 hőmérséklet az 299, ezt szorozzuk meg a kompresszió viszony az vagy a nem kompresszió viszony, nyomás viszony, 45,3, ugye a kompresszió viszony az egy más érték, az a térfogatok, fajtérfogatoknak az arányát fejezi ki, a 45,3, a kappa mínusz 1 az 0,25, a kappa az pedig 1,25, tehát ennek a hányadosát kell venni, és ennek az értékével, hatvány kitevővel számolt érték, az 641,05 Kelvin, ami megfelel 368,05 Celsius foknak. Ugye a Kelvin értéket azt ide helyettesítjük, 641,05, a Celsius az pedig a megoldáshoz, ugye a körfolyamatot végző közeg hőmérséklete a kompresszió végén, tehát a T2 hőmérséklet, még egyszer, tehát 368,05 Celsius fok. Tovább lépve a kipufogó gázoknak a hőmérsékletét kell valamiféleképpen meghatározni. Hát egyetlen egy problémánk van, bármelyik sort takarom le, ugye, hogyha ezt takarom le, az első, ugye itt ezeket hagyom, inkább így, ugye 4-ből 2 ismeretlen van, illetve hogyha ezt takarom le, akkor megint csak 4-ből 2 ismeretlen van, tehát egyetlen lehetőség, vagy fölírunk az izobárra is, illetve az adiabatikus állapotváltozás is egy két ismeretlenes egyenletrendszert, vagy pedig egy kicsit gondolkodunk. Hát ugye nem szeretjük a két ismeretlenes egyenletrendszereket, főleg akkor, hogyha az egyik ráadásul még exponenciális egyenlet, tehát az nem igazán a könnyen megoldható egyenletek. Akkor viszont marad a gondolkodás. Most, hogyha ránézünk a TS diagramra, főleg az elméleti körfolyamatoknál, ugye az expanzió-kompresszió az általában az egy adiabatikus állapotváltozás, amely tulajdonképpen egy alsó-felső határt szab nekünk az entrópiára vonatkozóan. Vagyis azt látjuk, hogy amekkora az entrópia változás a hőbevezetés során, ugyanannyinak kell lennie az entrópia változásnak a hőelvonásra vonatkozóan is, hiszen az adiabatikus állapotváltozásnál nem történik entrópia változás. Ez nagyon jó. Egyrészt ugye hőbevezetés entrópia változása és a hőelvonás entrópia változása, ez meg kell, hogy egyezzen. És azért is jó ez az egyenlőség, mert az egyik az egy izobár hőbevezetés, másik az pedig egy izokor hőelvonás. Látszólag ugyanazt az egyenletet tudjuk felírni mind a két oldalra, tehát egy CP-szer ln T3 per T2, azért ellenőrizzük, ugye a hőbevezetés az a 2-3-as pontok között zajlódik le állandó nyomáson, tehát ugye CP-vel számolunk. Ez meg kell egyezzen a másik oldalon a hőelvonással, az a 4-es-1-es pontok között zajlódik le, tehát CV-szer ln T4 per a T1. Tudjuk jól, hogy az állapotváltozás ugye itt abszolút értékre vonatkozik, ez az egyenlőség az izobár és az izokor állapotváltozásra vonatkozóan, hiszen a hőbevezetés entrópia változása az egy pozitív, a hőelvonásnak pedig negatív az előjele, de értelemszerűen most mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a hőmérsékletek azok hogyan jelennek meg ebben az egyenletben, illetve hát a hőmérsékletek, hogyha ezeket abszolút értékkel vesszük, akkor a hőmérsékleteknek az arányai azok olyanok kell, hogy legyenek, hogy mind a kettő számításnál ugye egynél nagyobb értéket kell, hogy kapjunk. Tehát mindig a nagyobbat osztjuk a kisebbel. Nagyobbat, itt is a kisebbel. Jelzem, ez abban az esetben, hogyha entrópia változást kell, és most az előjelnek, az, hogy most bevezetés a hőelvonás, az előjelnek a feladat megoldása szempontjából érdektelen most. Ez jó, mert következő lépésben, hogyha mind a két oldalt ugye elosztjuk az egyenletnek a CV-vel, ugye itt kapunk egy CP per CV hányadost, az pedig nem más, mint a kappa hányados, ugye az adiabatikus kitevő, kappászor ln T3 per T2 egyenlő az ln T4 per a T1-jel. Mit szeretnénk megkapni ebből? A T1 hőmérsékletet, tehát akkor ugye ezt a szorzatot, ezt az értéket, ezt ki is tudjuk számolni. Jó, tehát a tovább lépve az egyenlet megoldásával itt folytatván T4 per a T1 az egyenlő kappászor, a kappa az 1,25, így van ebben a feladatban, 1,25 szorozva az ln T3 per T2, a T3 az 1039, a T2 az pedig itt van 641,05. Jó, és ezt ki is tudjuk számolni, hogy mennyi ennek az értéke, ezt 0,6036. 6036 tízezredre jött ki, ugye 4 tizedes jegyig kerekítve a számokat. Tehát magyarul van egy olyan logaritmikus kifejezésünk, amelyben az ismeretlenünk található. Ennek a logaritmikus kifejezésnek az értéke meg kell egyezzen ennek az értékével, vagyis 0,6036-tal. Mi a következő lépés az egyenlet megoldása szempontjából? A természetes alapú logaritmusnak az alapszám, ugye az E szám, ennek az E számnak kell a hatvány kitevőre emelni ezt az értéket. Tehát az E ad ln T4 per a T1, az tulajdonképpen nem más, mint a T4 per a T1, hiszen az E ad függvény és a természetes alapú logaritmus függvény, a logaritmus naturalis az egymásnak az invers függvénye. Tehát, hogyha én ezt a két függvényt egyidejűleg alkalmazom, ugye adok is, elveszek, tehát ugyanoda kerülünk, T4 per a T1 egyenlő az E ad 0,6036-tal. És ezt a számot szintén ki tudjuk számolni, hogyha van egy jó számológépünk. Ez az érték, ez 1,829 ezred. És most már csak egy lépés van hátra, a T4 hőmérsékletet úgy fogom megkapni, hogy a T1 hőmérsékletet megszorzom 1,829 ezreddel, 829 szorozva, a T1 az 299 Kelvin volt, és ez egyenlő 546,8 tized Kelvinnel, illetve, hogyha én nekem Celsiusban kell beírnom a végeredményt, az 273,8 tized Celsius fok lesz, tehát a kipufogó gázoknak a hőmérséklete. Tehát ide a Celsius fokot írom be, 273,8, ide a táblázatba pedig 546,8, tehát Kelvin értékben helyettesítem vissza. Ha időnk engedi, meg a kedvünk is engedi, akkor kedvünk is van rá, természetesen, így értettem, tehát akkor kiszámolhatjuk a P4 nyomást, hogyha feladat nem kérdezi, tulajdonképpen erre semmi szükségünk sincsen, akkor nem húzzuk ezzel az időt. Viszont van egy-két összefüggés, amit nem írtunk ide a képletgyűjteménybe. Ez az a képletgyűjtemény rész a baloldali Margónál, ahol azokat az egyenletek, vagy azok az egyenleteket, képleteket szoktam kigyűjteni, amelyek úgymond a zárt helyi alkalmával felkerülhetnek a képletgyűjteménybe. És ez egy ilyen képlet, szerintem mindenképpen egy praktikus összefüggés. Érdemes ezt is felírni, tehát hogyha izobár hőbevitel, akkor CP-szer ellen T3 per T2. Itt megint ugye nem győzöm elégszer hangsúlyozni itt a kitevők, vagy az indexek, ezek természetesen variálhatók annak megfelelően, hogy éppen hol történik a hőbevitel, hol történik a hőelvonás. Jó, tehát izobár, ez a izobár hőbevitel, tehát izobár hőbevitel. Jó, tehát ezt be is keretezem, így a kettő az összetartozik. Illetve akkor van egy delta S elvonás, tehát az pedig állandó térfogaton történt CV-szer ellen T4 per T1, szintén megfelelő indexeket használva, izokor elvonás. Jó, és persze a megoldás során nem feltétlenül muszáj ezt a sorrendet követni, hogyha valakinek az a preferenciája, hogy ő szereti a kipufogógázok kitolásával kezdeni az ütemet, hát legyen ott akkor az 1-es pont, 2-es, 3-as, 4-es, teljesen mindegy, hogy hogy vesszük fel az indexeket, illetve a sarokpontok számozásait. Ugye itt a táblázatban ennek megfelelően módosul, ugye csúszik lefele, vagy éppen fölfele csúsznak a sorok. Teljesen mindegy, a lényeg az úgyis itt van, itt található a számításoknál. Tehát igazából azt kell tudnunk, hogy mi az állapotváltozás jellege. És akkor az állapotváltozás jellegéből tudjuk aztán ezeket az összefüggéseket, ezeket a képleteket és ezeket a levezetéseket megtenni. Jó. Én most üresen hagyom, abból a praktikus okból én ezt nem számoltam ki. Nyilván házi feladat, hogyha valakinek ez hiányzik, vagy hiányérzete támad, akkor annak házi feladat megkeresni a 4-es sarokpontnak a nyomás értékét. Jó. Aztán a következő, hogy a körfolyamatból elvont hőmennyiségét kell 1 kg munkaközegre meghatároznunk. Ugye a hőelvonás az izokor hőelvonás, ide föl is írhatjuk, izokor hőelvonás. Ez azt jelenti, hogy állandó térfogaton történik az elvonás, ugye erre vonatkozóan tudjuk azt felírni, hogy CV-szer delta T. Itt az abszolút értékét kell meghatároznunk, tehát a nagyobb hőmérsékletből vonjuk ki a kisebb hőmérsékletet, csak azt kell tudjuk, hogy melyik folyamatnál történik ez az állandó térfogaton történő hőelvonás. Ugye itt a 4-es, 1-es pontok között, tehát akkor ennek megfelelően a T4 minusz a T1. Az állandó térfogaton vett fajhő jó, mert meg is van adva, tehát minden ismert ahhoz, hogy ezt ki tudjuk számolni. 726. Egyeztessük azért a mértékegységeket, joule per kilogram kelvin, amit hogyha kelvinnel megszorzunk, tehát akkor kelvinnel mértékegysége kell behelyettesíteni. 546,8 minusz 299, és akkor joule per kilogramban fogjuk megkapni a az értéket, amit majd ugye át kell váltani kilózsúl per kilogramba, hogy behelyettesítünk, osztunk, szorzunk, ez 179.900 zsúl per kilogram, rögtön át is váltam, ez 179,9 kilózsúl per kilogram. Tehát ez a következő végeredmény, amit ide beírunk. A helyére, nem húzogattam alá a végeredményeket, ugye ez volt az egyik hőmérséklet, illetve volt egy másik hőmérséklet, ugye ez a hőmérséklet, amit az első rubrikába beírtunk. Akkor a következő a körfolyamatból kinyerhető hasznos munka értéke, ugye 1 kg közegre, munkaközegre vonatkoztatott értékét. Ahhoz, hogy a munkát ki tudjuk számolni, ugye ide a hőelvonásra, akkor még azt írjuk, hogy izokor hőelvonás az CV szer delta T, az izobár hőbevitel az pedig CP szer delta T, és a munka az a kettőnek a különbsége lesz, tehát a bevitt hőnek és az elvont hőnek a különbsége. Erről is már ugye utaltam a múltkor, hogy ez az energia megmaradás törvénye egy egész, vagy egy teljes körfolyamatra vonatkozóan a belső energiája a gáznak kvázi állandó, tehát hogyha egy teljes körfolyamatot nézünk, akkor mindig ugyanabból az állapotból, ugyanabba az állapotba érkezik, ugye a körfolyamatot megjárva, idézőjellel érkezik. Ez azt jelenti, hogy a belső energiája szükségképpen ugyanakkorának kell lennie a legelején, mint ahogy a legvégén. És mivel ezzel a gázzal különféle trükköket végzünk, ugye ez összenyomjuk először, komprimáljuk, aztán ő kitágul, tehát munkát végzünk rajta, aztán ő végez munkát, hőt vezetünk be, hőt vonunk el tőle, tehát tulajdonképpen mire ez a gáz körbejárva a körfolyamatot visszaér, addigra már túl van egy csomó dolgon, és ez az energia folyam aztán, aminek a különbségeképpen megkapjuk azt a technikai munkát, amit ki tudunk hasznos munkaként felhasználni. Tehát tudunk használni. Jó. Határozzuk meg az izobár hőbevezetést. Ugye ennek a képletét is ide már külön kiírtam. Izobár hőbevezetés. Be. CP szer delta T, vagyis CP szer, és a delta T, ugye a bevezetés az a T3 és a T2 hőmérsékletek között történik. Jó. Közben azon gondolkodom, hogy milyen jó, hogy olyan igekötőnk nincsen, hogy va. Eléggé szalonképtelen lenne most ez a videó. Jó, tehát CP szer delta T. A CP, azt nem tudjuk, hogy mennyi, de azt tudjuk, hogy az adiabatikus kitevő 1,25, az állandó térfogaton vett fajhő 726. Tehát akkor 1,25 szor 726 szorozva a T3 az 1039 Kelvin volt. A T2 az pedig 641,05, bocsánat, tehát T2 641,05. Csak zárójelben ugye itt ez a CP, még azt ide külön kírom, az a kappászor a CV, csak hogy lássuk, hogy hogyan, miből mit kapunk. Ugye ez már mondjuk nem feltétlenül alapképet, hogy a kappa egyenlő CP per CV, ebből adódik aztán. Minden esetre, ha behelyettesítünk, akkor 361.140, ugye ezt is ott a kilóval leosztva, 361,10 14 kilojoule per kilogram. És ezzel még nem húzzuk kétszer alá, még ez még nem a végeredmény, hanem a munkára. A Q be minusz a Q el. 361,14-ből, ha kivonjuk a 179,9-et, erre kapjuk azt, hogy 181,24. Kilogram. Így. Jó. 181,24 kilojoule per kilogram hasznosítható munka. Hát, hogyha valakit nem tud úgy lefeküdni este, hogy ki nem számolta a termodinamikai hatásfokát ennek a körfolyamatnak, akkor annak ugye szépen fölírhatja, hogy ez a bevezetett és a kinyert energiáknak a hányadosa, ugye itt a kinyert energia az technikai munka alakjában, formájában kiszámoltuk, a bevezetett energiát pedig hőbevezetés során meghatározott hőenergia formájában vittük be a körfolyamatba. Hogyha ezt a kettőt elosztjuk egymással, a termodinamikai hatásfokra 50,18 század százalék adódik. Hát ugye kérdés az az, hogy létezik-e manapság olyan dízelmotor, amelynek 50%-os a hatásfoka. Én nekem van egy érzésem, hogy nem, vagy azt legalább akkor legalábbis jól titkolják. Lehet egyébként, hogy elképzelhető, hogy van. Minden esetre ugye van az az ököl szabály, hogy mindenféle belső égési motornál ugye a bevezetett összes energiának, tehát a benzinnel bevezetett, illetve a benzin égés hőjeként, vagy fűtőértékeként bevezetett hőenergiának egy harmada, tehát 30% az, ami aztán hasznos energiaként, technikai munkaként hasznosítható. 30%-ot hűtéssel vonunk el, hát ugye hűtenünk kell a motort annak érdekében, hogy ne melegedjen túl, és 30%-a, tehát egy harmad része pedig a kipufogó gázokkal távozik, tehát ez egy ilyen jó satszolás, hogyha egy motornak a teljesítményét szeretnénk meghatározni. Jó, hát tulajdonképpen ezzel ennek a feladatnak a végére értünk. Köszönöm szépen a figyelmet!